társadalmi kérdések, kultúra, kikapcsolódás, egészség, fél órában az életről. Ez itt a Bokodil Podcast. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót ebbe a mai podcast epizódba. Több szempontból is különleges ez a mai epizód nekem. Egyrészt azért, mert ez az első adása a Music May kampánynak, azaz a zenei májusnak, és a hónap során a zenét fogjuk különböző aspektusokból körbejárni, hol zenészekkel, hol pedig zenét szolgáltató helyszíneknek a különböző munkatársaival is. Úgyhogy a mai vendégem az nem más, mint Molnár Bence, a Színplakátnek a kommunikációs vezetője. Üdvözöllek, Bence!
Szervusz! Üdvözlöm a hallgatókat is!
És a mai témánk az elsősorban a Színplakát lesz, így az, hogy milyen tevékenységek folynak itt, mi ez a bizonyos sufni design, mi ez a Színpla filozófia, és hogy a Színpla hogyan kapcsolódik a zenéhez, és te hogyan kapcsolódsz a Színplához. Úgyhogy így ezeket a témákat fogjuk így körbejárni az elkövetkezendő bő fél órában. Minden epizódot ugye úgy szoktam kezdeni, hogy bemutatom az aktuális interjú vendégemet. Ez most kicsit rendhagyó módon fog megvalósulni, és arra szeretnélek kérni, hogy néhány mondatban mutatkozz be nekünk, hogy kezdtél el a Színplában dolgozni, és mi volt így elsősorban a feladatod, vagy mi tartozott a hatásköröd alá.
Rendben. Azzal szeretném kezdeni, hogy én hát szűk egy éve most már nem dolgozom a Színplában. Mióta kitört a pandémia, azóta én máshol kezdtem el tevékenykedni, de egészen 2020 márciusig valóban ott voltam a kommunikációs vezető, és ez az egész történet ez úgy kezdődött, hogy a zenekarommal, a Béla Műhely nevű zenekarral nagyon sok felkérést kaptunk az akkori zenei szervezőtől a Színplakertbe, hogy csináljuk a Karmesterjáték nevű programunkat. Ez a zenekar ez úgy néz ki, hogy saját magunk által készített hangszereken játszunk, amiket különböző hulladéktárgyakból és nem használt dolgokból készítünk mi. Ezek főleg ilyen perkusszív hangszerek, de hogy hát egy eléggé sajátos kinézetű és hangzású zenekarról van szó. És van ez a Karmesterjáték nevű programunk, ami azt jelenti, hogy a közönségből felkérünk valakit, egy önként jelentkezőt, hogy mindenféle mozdulatokkal, arckifejezéssel és gesztusokkal, de szavak nélkül vezényeljen el egy számot, amit mi eljátszunk a színpadon. Ezt mi nagyon sokat gyakoroltuk, nagyon sokat tanultuk, vagy így képeztük magunkat rá, hogy ez minél jobban menjen, és minél jobb élmény legyen a vezénylőnek és saját magunknak is. Na szóval ezzel a programmal rengeteget jártunk a Színplakertben, és ebben az időben már én voltam ennek a zenekarnak úgymond a menedzsere is. Tehát én intéztem az összes olyan ügyet, ami számlázással kapcsolatos, ami az utazásokkal kapcsolatos, mindenféle szervezési ügyet, tehát hogyha le kellett e-mailezni mondjuk egy koncertet vagy egy turnét, akkor gyakorlatilag minden rajtam keresztül ment. És pont akkor tájt, amikor így elég sokat jártunk ezzel a zenekarral a Színplában, akkor ez a srác, akit egyébként Simon Gyurinak hívnak, és mai napig aktív zenész, neki is van egy csomó podcastje, meg zenekara, meg élőzik, meg mindenféle zenei játékokat csinál. Ő mondta, hogy ő igazából ezt a szimplás melóját már egy kicsit unja, és ő jobban szeretne a zenélésre koncentrálni, és hogy látja, hogy ebben nekem van érzékem, meg most már tapasztalatom, és meg egy jól kialakult ismerettségi köröm, és hogy ő arra gondolt, hogy ezt az egészet én vegyem át tőle, amit ő csinál a Színplában. Bemutat a főnöknek, és akkor, hogyha vele is meg tudok egyezni, akkor kezdjék el koncerteket szervezni a Színplában, és én pont ekkor, tehát tényleg egy ilyen nagyon szerencsés egybeesés volt az egész, végeztem a Corvinus Egyetemen, akkor fejeztem be a master képzésemet, és égtem a vágytól, hogy valami mást is elkezdjék csinálni emellett a zenekar management mellett, mert nem volt ez annyira rossz, csak nagyon, nagyon egyhangú volt, meg igazán megélni nem nagyon lehetett belőle, és szerettem.
Ja, hogy így szakmailag nem feltétlenül tudták kiteljesedni benne.
Még azt sem mondanám, hogy nem, mert hogyha több dologra több pénz lett volna, akkor igen, csak hogy ilyen, tehát hogy nagyon változó volt, hogy mennyi meghívást kapunk, abból mennyi pénzünk van, és valahogy sosem volt ez elég. De még egyébként egy albumot is összehoztunk, mielőtt bekerültem a Szimplába, vagy talán pont abban az évben.
És egyébként a Béla műhely, tehát így a zenekarnak így az ötlete, hogy ilyen újrahasznosított anyagokból kezdtek el zenélni, ez hogy született?
Ezt a nagybátyám találta ki, Rimóci Istvánnak hívják, és Varga Merse nevű szerzőtársával együtt találták ki azt. Azt hiszem, hogy Szőke Szabolcs Hólyag Cirkusz nevű előadásán inspirálódva, ahol szintén ilyen saját készítésű hangszerek voltak. Ez egyébként nem egy ilyen spanyol viasz, hogy emberek saját maguknak készítenek hangszereket, tehát ezt egy csomóan csinálják. Itt az volt a különleges, hogy itt kizárólag hulladék tárgyakból kezdtek el hangszereket építeni, és elsősorban ilyen ütős hangszereket. Szóval, hogy nem találtak ki valójában semmi újat, csak elkezdtek ilyen irányba gondolkodni, és hát egy idő után így maga köré gyűjtötte ez az egész ötlet a zenekar. Tehát akit ez az egész érdekelt, nyilván én a nagybátyám révén kerültem bele, meg hogy ő hívogatott sokszor, mert én előtte is nagyon sokat zenéltem. A Szimplában is egy olyan programot kezdtem el először szervezni, ami a Szimpla Jam nevet kapta, és azóta is, hát ugye nagyjából egy éve zárva van a Szimpla, tehát egy kicsit nehéz arról beszélni, hogy azóta is megy, mert most egy éve éppen nem megy, de hát nagyon remélem, hogy lesz még olyan, amikor ezt az egészet már magunk mögött tudhatjuk, és újra menni fog az összes zenei program. Szóval, hogy ez egy ilyen szabad improvizációs program volt ott a Szimplában. Tehát én nagyon sokat zenéltem előtte, és nekem van hangszeres tudásom is, meg ilyen komoly zenét is tanultam. De aztán ez így kevésbé érdekelt, és inkább elkezdett érdekelni ez a nagybátyám féle vonal, hogy teljesen különleges hangokat csalogatunk elő ezekből a teljesen újszerű, saját magunk által épített hangszerekből, és ezt úgy láttuk, hogy így a közönségnek is tetszett, és először a Tűzraktérben volt egy próbahelyünk, ami a második Tűzraktér volt igazából, ott a Hegedű utcában, a 6. kerületben, és aztán 2010 óta, vagy 11 óta azt hiszem a Jurányi Közösségi Házban vagyunk telephelyileg.
És hányan csináljátok ezt, vagy hányan vagytok így a zenekarba benne?
Hát ez nagyjából úgy működik, hogy van egy ilyen 13 ember, akik így tagnak mondhatók, de nagyjából 6 ember kell egy teljes értékű koncertnek a lejátszásához. És akkor a 13-ban vannak olyan emberek, akik bizonyos szólamokat tudnak, tehát ilyen session zenész alapon vannak benne. Én írtam is szólamokat, meg írtam számokat, tehát hogy én nagyjából mindig kellek, de volt olyan, amikor az én szólamaimat is megtanulta egy srác, aztán az a srác elment, tehát hogyha koncertet akarunk játszani, akkor igazából én mindenképpen kellek, de nem én vagyok az egyetlen ilyen ember, aki helyettesíthetetlen. Ezek is váltakoznak, tehát valamikor helyettesíthető valaki, valamikor meg nem. Tehát, hogy teljesen változó, hogy hányan vagyunk, mert hát sajnos pont a járvány kezdetekor kezdett tényleg nagyon szépen felívelni az, amit csináltunk. Rengeteg meghívásunk volt, rengeteg pályázatot nyertünk, nagyon sok helyen voltunk az országban, meg külföldön is, tehát, hogy szerintem több mint 10 országban léptünk már fel, Európán belül, de hogy teljesen nullára lement a koncertek száma ugye tavaly március óta, és hát sajnos így szét is szélett ez a társaság, tehát próbáljuk valamennyire egybetartani az embereket, de hát ugye mivel nem lehet belőle megélni, meg nem lehet vele pénzt keresni, azért mindenkinek muszáj valami más lehetőség után nézni, és ezért egyre kevesebb időt tud erre fordítani.
Említetted még így a beszélgetés elején, hogy egy albumot is sikerült kiadnotok, mielőtt még ugye a Szimplában elkezdtél dolgozni. Azóta egyébként több album is kiadásra került, vagy hogy van ilyen jellegű projekt így a jövőben?
Hát mostanában gondolkoztunk, hogy tök jó lenne számokat írni ebben a fellépésmentes időszakban, de valahogy ez se nagyon akar összejönni. Ennek az albumnak az a címe, hogy Csácsú Csícsú.
És mi az album névadó gondolat, vagy így mi van-e mögött?
Van egy Csácsú Csícsú című számunk, és ez lett így a legnépszerűbb számunk az idők során, úgyhogy valamiért az album is ezt a címet kapta. Ezt az albumot egyébként a Spotify-on, meg az összes ilyen stream oldalon meg lehet hallgatni, úgyhogy így ajánlom mindenkinek szeretettel.
Egyébként van egy ilyen terv, hogy minden héten az előadóktól vagy zenészektől egy ilyen májusi Spotify csomagot csinálok, és akkor ezt beletenném, úgyhogy ezt el tudjátok majd érni.
Hát ennek nagyon örülök, köszönöm. Köszönöm. Azóta egyébként nem jelent meg albumunk, meg nem csináltunk nagyon új számokat. Volt, amikor írtunk új számokat, de azokat nem vettük fel, vagy hát ilyen profi körülmények között nem vettük fel. Inkább ezeket az interaktív programjainkat vittük helyekre, kevesebbszer játszottunk koncertet, mint ahányszor inkább karmesterjátékot, meg másfajta ilyen interaktív játékokat, vagy akár helyszíni hangszerépítést és helyszínen készült hangszereken való játszást, meg ilyesmiket.
De egyébként nyitottak lennétek arra, hogy később mondjuk csak koncertezés, vagy ez annyira ez a karmester rész ilyen szerves részét képezi annak, amit csináltok, hogy ezt így mindenképpen a jövőben is vinni szeretnétek.
Hát ez annyira szerves részét képezi, hogy gyakorlatilag a koncertjeinknek is része lett most már, tehát hogy úgy játszunk, hogy játszunk egy-két számot, és utána van egy ilyen improvizatív dolog, amit vagy a közönségből vezényel valaki, vagy a zenekarból vezényel valaki, attól függ, hogy mennyire aktív a közönség. Tehát ezt mindenképpen visszük tovább, ugyanúgy, ahogy a hangszereink különlegesnek mondható, ugyanúgy a programjainkban is szeretnénk ilyen szokatlan elemeket megtartani, hogy ne csak szemtől szembe egy ilyen aktív-passzív viszony legyen, hanem egy kicsit jobban bevonjuk a közönséget abba, ami történik.
Hangszerekről már beszéltünk, meg mondtad, hogy van, hogy így a helyszínen készítetek az ottani anyagokból mondjuk valamilyen hangszert, de hogy vannak ilyen visszatérő hangszerek, amiket így valamelyik alkalomkor elkészítettétek, és akkor az így utazik veletek tovább a többi koncertre, vagy a többi fellépésre.
Ja, persze, hát tehát vannak állandó hangszerek, amiken ugye a számok íródtak, tehát a számok azokon a hangszereken játszhatóak el. Ezek így jönnek velünk, meg vannak ilyen nagyon jól sikerült darabok, amiket így szeretünk használni, és akkor azokat visszük. Ez körülbelül egy ilyen, ami nagyjából ilyen állandó jelleggel utazik velünk, és egyébként meg van vagy 50-60 hangszer így a próbaterembe, amiket néha így megszeretünk, néha a sarokba tesszük, aztán előveszünk egy másikat, ami inkább, tehát hogy egy kicsit változó így a hangszerpart, meg néha születnek újak, amiket nagyon megkedvelünk, és akkor azok is így az állandó hangszerpark részei lesznek, de alapvetően egy ilyen 20 hangszer az, ami mondjuk egy koncerthez kell, mert egy ember az egy ilyen 4-5 hangszeren is játszik. Vagy hát gyakorlatilag inkább úgy mondom, hogy mindenki játszik mindegyik hangszeren, mert a karmesterjáték az ezt is megköveteli, hogyha úgy jön ki a lépés, akkor bármelyik hangszerhez oda tudjon állni valaki. De vannak ilyen kedveltebb hangszerei mindenkinek, egy ilyen 4-5, és akkor azon vannak a számok többségeiben.
Van egy ilyen visszatérő kérdésem, amire egyébként szerintem nehéz válaszolni, hogyha így az ember szereti a zenét, de hogy neked így mit jelent személyesen a zene? Vagy ugye mondtad, hogy mindig is így szerves részét képezte az életednek, akár a zenekar előtt is. Hogyan tudnád ezt megfogalmazni, hogy neked mit jelent?
Nekem ez olyan, mint kinyitni a szemem és látni, levegőt venni, vagy érezni a kezemmel. Tehát, hogy olyan szinten egy ilyen nélkülözhetetlen eleme az életemnek. Ugye kopogok, meg énekelek, meg fütyűrészek, meg tehát, hogy így állandóan bennem jár valami zene. Mióta így itthon kell az időm többségét tölteni, azóta gitárral tudom elsősorban elfoglalni magam. Ez az elsődleges hangszerem, meg hát hallgatok zenét rengeteget munka közben is, meg munka után is, meg futás közben is. Egy ilyen állandó élvezeti forrás, és úgy érzem, mint hogyha elkezdek zenét hallgatni, és elkezdem élvezni a zenét, hogy ez valami, ami egy kicsit így életben tart, tényleg olyan, mint az oxigén, hogy egyszerűen így, mint hogyha vennék 3-4 nagyobb levegőt, és akkor így elkezdem tőle egy feldobottabbnak érezni magam.
Ezt szerintem így nagyon jól összefoglaltad, mert egyébként én is tanultam sokáig zenét, meg zongorázom, úgyhogy így én is ezzel így tudok azonosulni. Meg amit még itt szerettem volna kérdezni, hogy mondtad, hogy nagyon sok zenét hallgatsz, és hogy főleg, hogy ilyen természetes hangzásokat próbáltok így utánozni a hangszerekkel, szerintem ez egy érdekes dolog, hogy így mi az, ami inspirál így zeneileg, vagy kik azok, akiket szívesen hallgatsz előadók?
Én mindent hallgatok mindennel. Teljesen elképesztően széles a zenei befogadó képességem. Amit igazán értékelni tudok, inkább így mondom, tehát hogy vannak olyan zenék, amiket meghallgatok, meg vicces, meg jól érzem magam tőlük, de valójában nem értékelek nagyra. De amiket nagyon nagyra tudok értékelni, azok a szépen eljátszott népzenék, a szépen eljátszott jazz standardek és jazznek néhány olyan irányzata, ami egy kicsit a kortárs zene felé kacsingat. Ezen kívül technót hallgatok, meg nagyon sok rockot is hallgatok, amikben meg inkább azt tudom értékelni, hogy olyan fajta dinamikai váltásokkal idéznek elő olyan fajta tudatállapot változásokat, amiktől tényleg instant jól érzi magát az ember, és valahogy egy ilyen abszolút ilyen hangulatmanipuláló hatása van. Tehát különböző dolgok mentén tudok különböző zenéket értékelni, de nagyon, tényleg nagyon-nagyon sokféle zenét hallgatok. Az utóbbi 5 évben például, előtte is ugye, mikor klasszikus zenét tanultam, akkor hallgattam is, de aztán nagyon sokáig nem, de az utóbbi 5 évben meg megint nagyon sok klasszikus zenét is hallgatok, és azokat is iszonyúan szeretem.
Érdekes, hogy vannak ilyen időszakai az embernek, hogy akár, mint mondjuk neked ez a klasszikus zene, és hogyha így el is tűnik egy bizonyos időintervallumra, hogy utána így újra-újra visszaköszön az embernek az életébe, szóval, hogy így nem feltétlenül lehet ezeket elhagyni. Viszont gondoltam, hogy így átkanyarodnánk a szimplának a témájához, hogy először is így azt lenne fontos tisztázni, hogy hát ugye a térképen ez így hol is van, ez a bizonyos szimpla kert, hogyan lehet megközelíteni.
Igen, ja, most tettünk egy jó nagy kerülőt így a Béla műhely felé. Ez ugye Budapesten található a 7. kerületben a Kazinczy utca 14-es szám alatt, és az épület, amiben ma a szimpla kert üzemel, ez egy Héberféle olajkályhagyár volt, irodával és lakó részekkel együtt. Aztán a II. Világháború után, amikor ennek így a kétharmada nagyjából megsemmisült, akkor az elejét azt ilyen kisebb lakó apartmanokra osztották fel, és ez így a 90-es évek tájékára nagyjából kiürült, és privát kézbe került, és 2000-es évek elején fedezték föl azok a srácok, akik később a szimpla kertet megcsinálták bele, és 2004-ben nyitott meg szimpla kertként, és akkor így a nép, aki oda járt, elnevezte romkocsmának. Ezt valójában nem a szimpla alapítói adták neki ezt a nevet, hanem azok az emberek, akik elkezdtek oda járni, mert hogy egy olyan környezetben találhatták magukat, ami addig teljesen szokatlan volt így a vendéglátás világától. és közben pedig egy, gyakorlatilag egy kocsma üzemelt ott, tehát akkor még így nagyon más nem történt azon kívül, hogy egy DJ játszott esténként valami tánczenét, és kiszolgálták a pultból az embereket a különböző italokkal és zsíros kenyérrel és ilyesmi. Aztán ez az elmúlt 18 évben elég durván megváltozott és szofisztikálódott. Erről, ennek részleteiről bármiről tudok mesélni, amire kíváncsi vagy, de a lényeg, hogy igazából itt a szándék az az volt, hogy egyrészt maradjanak meg Budapestnek olyan építészeti értékei, mint például ez az épület is, amiben a Simpla Kert, anélkül, hogy felismerhetetlenségig alakítanánk át őket, és fejlődjön a környék, fejlődjön úgy, hogy az minél fenntarthatóbb és zöldebb legyen. Tehát nekik már akkor is volt egy ilyen víziójuk a belvárosról és a 7. kerületről, hogy ez ilyen formában, ennyi parkolással, ennyi átmenő forgalommal egy borzasztóan élhetetlen helyet. Látszik is, hogy azóta mennyien költöztek el. Most nyilván a Buli negyed kialakulásának hatására is sokan elköltöztek, de azért azt látni kell, hogy a belvárosból is rengetegen költöznek el, az autós forgalom miatt egyszerűen élhetetlenné válik. Szóval nekik ez volt a szándékuk, és belül pedig egy olyan egyszerűséget próbáltak meg megvalósítani, ami, tehát egy kicsit hasonló a koncepció a Béla műhelyhez, hogy abból dolgoztak, ami volt, mert nekik se volt semmi pénzük igazából az elején. Tehát, hogy ha ülőalkalmatosságok kellettek, akkor azokat a legegyszerűbb volt lomtalanításokkor, meg legselejtezésekkor beszerezni az utcáról, iskolákból, irodákból, stb., ahonnan lehetett széket szerezni, onnan szereztek széket, ahonnan lehetett asztalt szerezni, onnan szereztek asztalt. Nagyjából így az evőeszközöket, meg a poharakat vették meg ugye higiéniai okokból, de minden más az úgy lett beszerezve, hogy már adott volt, és ettől valahogy kialakult ugye teljesen magától ez a sajátos dizájn, ami magában hordozta a kidobott tárgyakon keresztül azt a budapesti és vidéki magyar életérzést, amit a mai napig egy nyilván nagyon megváltozott azóta a belső dizájn is, de hogy eleinte nagyon hordozta ezt a magyar nappali milliót.
Egy pár évvel ezelőtt, szerintem egyébként tavaly előtt voltam egy ilyen idegen vezetésen, amit te vezettél a Szimplába, így a tanulmányaim közben, és ott is elmesélted ezt a történetet, hogy ez a nappalira emlékeztető, ilyen szedetvedett dolgokból kiépített dizájn, és akkor használtál egy ilyen kifejezést, hogy sufni dizájn, és engem ez úgy megragadott, mert amikor így belép az ember, akkor tényleg annyira egy ilyen különleges atmoszférája van a helynek, amit így máshol nem is lehet nagyon megtapasztalni. Illetve, amire még itt szeretnék reflektálni, és mondtad, hogy van egy ilyen vízió így a fenntarthatósággal és a környezetvédelemmel kapcsolatban a kezdetektől fogva, hogy ez így hogyan valósul meg, vagy hogy milyen olyan programjaitok vannak esetleg, amik így erre reflektálnak.
Hát egyrészt ugye megvalósul azon keresztül, ahogyan az épületet hasznosítjuk, és ahogyan az épület fejlődik, és amilyen részekből összeáll, tehát hogy továbbra is nagyon igyekeznek ezt az újrahasznosítás általi dizájnt megtartani. Rengeteg olyan elem van mai napig a Szimplában, ami más épületekből lett kivéve, és egyébként kidobásra vagy beolvasztásra került volna, de ők felhasználták. Nagyon sok kampányt és petíciót indítottunk a helyi lakosság felé, és aztán később a helyi civilekkel és lakossággal közösen azért, hogy legyen a 7. kerület egy csendesebb, autómentesebb övezet, legyen sétáló a Kazinci utca, és hasonló kezdeményezések, ritkítsák ki a parkolóhelyeket, ültessenek a helyükre fákat, stb. és tavaly a koronavírus hatására igazából belevágtak egy ilyen forgalomcsillapítási kísérleti projektbe, aminek én tökre örültem, hogy elindult, és ez azóta is így van egyébként, mármint, hogy azóta is megvan ez az új forgalmi rend, aminek sokan nem örülnek, akik, nem tudom, autóval egyik pontból a másikba el szeretnének jutni, megszokták, hogy arra lehet menni, és most már nem lehet arra menni, viszont szerintem egy város egészének a fejlődését nézve egy ilyen fontos dolog, meg ettől jobb lesz ott élni, tehát kevesebben fognak elköltözni, és egy újfajta folyamatot beindítani, csak ezt a folyamatot ezt érdemes megpróbálni hosszú távon látni. Aztán a programjainkban is nagyon sokszor megjelent a fenntarthatóság, nagyon sok használt ruha piacot szerveztünk, nagyon sok növényültetős programunk volt, meg növénycsere programunk. Mi hoztuk be Budapestre igazából ezt a háztáji piac műfajt, ami azt jelenti, hogy helyi termelőktől lehet élelmiszert vásárolni vasárnaponként a Szimplában, amivel ugye a helyi termelők támogatja az ember, és nem a külföldről behozott élelmiszert, aminek sokkal nagyobb az ökológiai lábnyoma. Az épületben rengeteg olyan korszerűsítést is végeztünk, amitől kevesebb szennyvizet termelünk, kevesebb szemetet termelünk, rengeteg üveget, műanyagot, papírt hasznosítottunk, és remélem, hogy a jövőben is hasznosítani fogunk újra. Napkollektoros fűtőrendszer van, egy például a konyha egy ilyen napkollektoros vízmelegítő rendszerrel üzemelt.
Visszakanyarodnék ehhez a projekthez, amit még így az elején említettél, hogy így a forgalom csökkentése a célja, hogy én egyébként erről nem hallottam, hogy ez hogyan valósul meg, hogy lezártak bizonyos útszakaszokat így civil kezdeményezésre, vagy ez mit akar így konkrétan?
Hát ezt egy ilyen belső kerületben, mint a 7. kerület, nagyjából úgy kell érteni, hogy azokat az útvonalakat, mint például a Kiskörút és a Nagykörút között lévő Veselényi utca szakasz, vagy Dob utca szakasz, amik egy uzamban átmennek az egész kerületen, és egy irányban végig lehet rajtuk menni az egész kerületen, azokat nagyon sokan használják kerülő útvonalnak a forgalmasabb utakkal párhuzamosan. Vagy megpróbálnak elkerülni olyan forgalmasabb útszakaszokat, mint például a Rákóczi út csúcsidőben, vagy a Nagykörút csúcsidőben. És még régebben a Kazinczy utca is egy ilyen utca volt. És aztán hál' Istennek, nem is tudom, 2018 vagy 9 februárban fordítottak egyet az egyik szakaszán, na és ez a lényeg, hogy ezekben a belső kerületekben ilyen hurokrendszereket érdemes létrehozni, mint amilyenek a 8. kerületben is vannak, hogy egy adott útszakaszon nem lehet teljes hosszában végigmenni. Tehát olyan a forgalmi rend, hogy mondjuk bemegyek a Dohány utcába, el tudok menni azt hiszem most a Klauzál utcáig, vagy az Akácfa utcáig, viszont ott el kell kanyarodnom valamelyik irányba, mert behajtani tilos, tehát a másik irányból lehet csak megközelíteni.
Értem, nagyon klassz, meg tök jó, hogy így a Szimplábe beleszállt, mint kezdeményezés, vagy hogy így a szárnyai alá vette.
Igen, mert ezzel amúgy nagyon kevés ember foglalkozik, ugye, akit ez érdekel, annak kicsi a hangja ehhez, vagy hát nem tudom, nincs mihez csatlakoznia, vagy nem indít magától kezdeményezést, és mi meg úgy gondoltuk, hogy mi akkor indítunk kezdeményezéseket, és azokhoz lehet csatlakozni, és ilyen több ezer aláírást szereztünk például ahhoz, hogy sétáló legyen a Kazinczy utca, vagy hogy legyen zebra a Kazinczy utca és a Szentkirályi utca között a Rákóczi úton. Ezeket aztán, tehát hogy szép ez a sok aláírás, aztán ettől nem lesz még sétáló a Kazinczy utca, meg nem lesz zebra a Rákóczi úton, de hogy ettől elindul valami, aminek a végén még az is kijöhet, hogy ezek megvalósulnak.
Kicsit visszakanyarodunk, illetve az eddigi szálakat akkor így összefűznénk, hogy ugye beszéltünk az elején a zenéről, most így kicsit általánosságban a Szimpláról, és hogy így eljött a pont, hogy ez a kettő össze is ér, mert ha jól tudom, a Szimplában rendszeresen megrendezésre kerültek, vagy kerülnek koncertek is, amiknek egyébként így a felvételei a YouTube felületeteken meg is található. Kicsit mesélsz nekünk erről, hogy mi segíti kiválasztani azt, hogy melyik fellépő jön el egy adott koncertre, vagy ez egy ilyen valamilyen közösségi kezdeményezésre indul, hogy lehet jelezni, hogy mondjuk melyik zenekart szeretnék, hogyha fellépjen, vagy ez így hogyan zajlik?
Uh-huh. Jó, hát ez nagyjából úgy zajlik, és most akkor beszéljünk erről úgy, mintha nem történt volna meg a koronavírus vásár, tehát mintha most is lehetne menni a Szimplába és koncerteket hallgatni. Tehát az úgy zajlik, hogy nagyjából, most nem mondom előre a számot, mert nem is tudom, de hogy olyan kritériumaink vannak például, hogy saját számokat kell játszani. Tehát feldolgozásos zenekarokat nem szoktunk meghívni, pedig ugye azokból is nagyon sok van, és nem is rosszak egyébként, de az a fellépésünk egyik kritérium, hogy saját számokat kell játszani, a másik az az, hogy minimum 60 percnyi anyagot kell tudni ezekből a saját számokból játszani, tehát hogy 60 percig kell, hogy tartsam egy koncert minimum, és előnyben részesítjük a stílusfeszegető, új ötleteket behozó, kísérletezgető zenekarokat, tehát mondjuk, hogyha van egy saját indie rock számokat játszó zenekar, meg egy saját besorolhatatlan stílusú zenét játszó zenekar, akkor valószínűleg előbb fog fellépni a besorolhatatlan stílust játszó zenekar, mert nekünk az fontosabb, hogy ezek a stílusok nálunk jelenjenek meg először, mert akkor mi lehetünk az a hely, ahol ezek az innovatív dolgok először megjelennek, mi lehetünk az inkubátorház, aki egy ilyen dolgot először felvállal, először felkarol, és aztán később nyilván fel fog lépni a saját számokat játszó indie zenekar is, de nem ez az elsődleges szempont, hanem az elsődleges szempont az az, hogy hozzon valami újat. Ugye ezért voltunk mi szerencsések a Béla műhelyjel annó, mert hogy eléggé utánozhatatlan volt a stílusunk, meg megfoghatatlan, és ezért jártunk sokat a Szimplába. Ez a mai napig így van ezek az alapelvek. Csomó népzene is van a Szimplában, ami meg ugye nem feltétlenül saját szerzemény, de nagyon szeretjük a népzenét is, és ezért ezeket a népzenét játszó zenekarokat még megjelenítjük szintén. Ezt is egy ilyen fontos kulturális elemnek tartjuk, tehát hogy az azért nagyon fontos az innováció, és nagyon fontos az is, hogy a megmaradt kulturális értékeket is meg tudjuk jeleníteni. Ezen kívül igyekszünk a koncerteken kívül másfajta zenei programokat is csinálni. Hétfőnként például táncházat csinálunk, ami legtöbbször magyar népzenére történik, vagy néha más balkáni népzenékre. Péntekenként open stage-et rendezünk, amiben igazából bárki színpadra léphet és eljátszhat bármit, tehát ebben nincs semmilyen stílusbeli megkötés, és vasárnaponként pedig megy a Szimpla Jam, ugye, amiről beszéltem még az elején, hogy abba kerültem be legelőször, az pedig egy ilyen improvizációs nyílt workshop a színpadon, tehát be lehet csatlakozni bármilyen hangszerrel, vagy énekkel, vagy igen, nagyjából ennyivel.
Egyébként visszajáró az a kis közösség, akik részt vesznek ezen, vagy mindig feltűnnek azért új emberek is, akik így hozzá tudnak adni?
A jamben?
Igen.
Hát ott úgy mondanám, hogy van egy három fős, vagyis mostanára már inkább 4-5 fős törzsgárda, akik nagyjából minden alkalmon ott vannak, és akkor ők szelektálnak is, mert ugye annyian járnak most már, hogy nem is lehet mindenkit egyszerre fölvinni a színpadra, mert már túl sok lenne, tehát hogy cserélgetik egymást, meg szelektálnak, hogy milyen összeállítású zenekar, idézőjelben zenekarok kerüljenek a színpadra a jam során, tehát hogy van nagyjából ez az 5 ember, ezen kívül pedig van egy ilyen 15-20 fős közösség, akiről azt lehet mondani, hogy nagyon gyakori vendége a jamnek, és aztán vannak a teljesen adhok megjelenő külföldiek, akik véletlen betévednek egy szaxofonnal, és ott játszanak egyet.
És még így visszatérve arra, hogy ugye azok az a fellépőkhöz, akiket így meghívtok koncertezni, akkor ha így jól értettem a szavaidból, nagyon szerettek kicsi zenekarokat meghívni, akik esetleg még nem is futottak be, hogy így egy ilyen keresés van benne, szóval hogy lehetőséget teremtetek mondjuk azoknak, akik így nagyon szeretnének valamit kezdeni azzal a műfajjal, mondjuk, amit képviselnek, és még kicsik vagy, hogy nem annyira ismertek.
Igen, igen, abszolút így van, ahogy mondod. Ez nekünk ugye azért jó, amit mondtam, hogy már nagyon korán oda tudunk állni olyan zenekarok mellé, aztán akik később akár híresek is lesznek. Másrészt a zenekaroknak is tök jó, mert hamar megjelenési lehetőséghez jutnak. És amúgy van egy ilyen tehetséggondozó programunk is, ami meg direkt még ezt az egész vonalat erősíti, ez a Simpla Lemming program. Hogyha az ember így rákeres az interneten, akkor egy csomó mindent lehet róla találni, illetve a YouTube csatornánkon is fel vannak tüntetve, meg van egy külön Lemming program playlist, és akkor meg lehet nézni. Tehát direkt olyan zenekarokat keresünk, akik még így életükben nem léptek fel, vagy tényleg ilyen nagyon-nagyon-nagyon az elején vannak a pályájuknak, és akkor olyan fajta díjakat is próbálunk nekik adni, amikből a legtöbbet tudnak profitálni, tehát nagyon sok nyilvánosságot próbálunk nekik biztosítani, vannak tilos rádiós beszélgetések, meg próbáljuk őket be fesztiválokra, és akkor így egy ilyen nagyobb zenei közösséget próbálunk létrehozni azokkal, akik ebben a programban lehetőséget kapnak.
És így akik ebben a bizonyos Lemming programban vannak, ők egyébként így rendszeresen össze is járnak, szóval, hogy valóban egy közösség, hogy így ismerik egymást a tagok, vagy ennyire nem közvetett így a kapcsolat közöttük?
Az utóbbi pár évben jöttünk rá, hogy ezt az egészet tényleg ilyen módon kell megszervezni, és azóta rendszeresen, tehát amíg a program ment, addig hetente szerveztünk olyan találkozókat, ahol a zenekar tagok megismerhetik egymást, telefonszámot cserélhetnek, kontaktokat cserélhetnek, tehát hogy pont erre próbáltunk meg ráerősíteni, hogy próbálják meg a zenekarok egymást segíteni azzal, hogyha ő nekik van ismeretségük bizonyos fesztiváloknál, szervezőknél, akkor azt adják át a másiknak, és mi meg a saját networkünkkel próbálunk az ő segítségükre lenni, és ebből tényleg elkezdett egy nagyon jó közösség épülni, és ez azt hiszem, hogy tényleg az egyik legjobb módja annak, hogy kezdőzenekaroknak segítséget nyújtson egy olyan hely, aki a fellépési lehetőségeken kívül mondjuk fesztiválokra is be tud szervezni zenekarokat, vagy nyilvánosságot tud biztosítani a zenekarnak rádión, YouTube-on, SoundCloud-on, Facebook-on, stb. Keresztül.
És hogyan zajlik az, hogy például mondjuk én vagyok egy zenekar, és mondjuk megtudom, hogy van ez a kezdeményezés, és szeretnék én is a részévé válni, akkor ennek milyen feltételei vannak, vagy hogyan tudok jelentkezni rá?
Van egy nyílt jelentkezés, általában márciusban vagy áprilisban szokott lenni a Lemming program, ugye ez 2020-ban sajnos pont félbe szakadt márciusban. A dalok.hu-n szokott lenni a jelentkezés, bárki jelentkezhet, nagyjából egy ilyen másfél hónapnyi jelentkezési idő van, és akkor utána a Simpla zsűrie, az kiválaszt 13 zenekart, és az a 13 zenekar, az játszik egy koncertet a Simplában, és azt egy ilyen szakmai zsűri értékeli. A szakmai zsűrivel lehet beszélgetni arról, hogy milyen fesztiválokat, vagy milyen szervezőket érdemes ismerni, hogyha ebben a stílusban fel akarnak lépni, hogyan érdemes egy YouTube csatornát menedzselni, hogyan érdemes egy Facebook profilt menedzselni. Nálunk működik egy stúdió, ahol akár egy albumot föl lehet venni, hogyha valakinek az jönne éppen a legjobban, akkor lehet, hogy pont egy olyan díjat kap. Tehát egy ilyen abszolút, nem kifejezetten ilyen pénzdíjak vannak, hanem pont ilyen aktív tevékenységbeli segítségek.
Tudsz esetleg példát mondani olyan zenekarokra, akik így akár a Lemming programnak a részei, akár pedig koncerteztek nálatok, és mondjuk később akár be is futottak?
Hát most például a Freakin' Disco nevű zenekar, nem tudom, hogy te hallottál-e róluk.
Én még nem.
Ők még HVRZ néven indultak a Lemming programmal, és most meg már rendszeres vendégei a Bánkító Fesztiváltól kezdve minden ilyen nagyobb zenei fesztiválnak, meg sokat látom őket koncertezni, meg albumot csinálni, úgyhogy tök menők lettek. Ők például így a Lemming programon kezdték a szárnyukat bontogatni.
Amúgy szerintem így nagyjából minden kérdést én így feltettem, amit szerettem volna. hogyha neked még van valami, amit így a zenéhez, vagy ilyen kis sztori, vagy akármi, amit így szeretnél a témához hozzá.
Is mondtad, de én igazából csak így kiemelném még, hogy tényleg érdemes böngészni a YouTube és a SoundCloud csatornáinkat, mert rengeteg nagyon jó zene van, és rengeteg tök jó koncertfelvétel, nagyon minőségi tartalmak, úgyhogy akik most hallgatnak minket, azokat mind bátorítanék arra, hogy hallgasson bele a YouTube csatornánkba, mert szerintem egy eléggé komoly mennyiségű és minőségű anyagot sikerült letennünk az utóbbi években oda.
Hát igen, meg nekem például személyesen már nagyon-nagyon hiányoznak, úgyhogy egy kicsit ilyen nosztalgikus is.
Hát hogy... igen, egy kis online koncertélmény.
Igen. Aztán reméljük, hogy hamarosan megnyílik a Szimpla is, és ezek a lehetőségek újra kinyílnak. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt vendégeskedtél ma nálam, és nagyon, nekem nagyon jó volt mindenképpen, nagyon sok új információt mondtál, meg így sokat hozzám tett szerintem, és remélem, hogy a hallgatókhoz is. Ezzel búcsúznék, és in brevi, sziasztok!
Én is köszönök mindent! Sziasztok!